Éreztem, hogy figyelmeztetnem kellene apát, de elkéstem. A halacska villámgyorsan nekivágódott, majd megfordult, és mintha csak elkábult volna, forogni kezdett maga körül. Szájam elé kaptam a kezem, és majdnem felsikoltottam a félelemtől. Egy másik halacska is előre tartotta az érzékelőit, és ott forgolódott, támadásra készen apa körül. A medence vendégei mindebből semmit sem vettek észre. Vidáman kiabáltak, és fröcskölték egymást az engedélyezett hang és fröcskölés szint alatt. Ügyet sem vetettek semmi másra. Nem így azonban a halak. Előbb csak csoportokba verődtek, és forgolódtak, mintha megőrültek volna. Aztán pillanatok alatt egyetlen csordávát alkotva valamennyien apára támadtak. Hogy apa mikor vette észre a halakat, nem tudnám megmondani. Nyilván akkor, amikor az első már nekivágódott a lábának. És ahogy a géphalak ott forgolódtak, támadásra készen körülötte, egyszerre csak elmúlt a félelmem. Úgy éreztem magam, mintha egy moziban ülnék, egy fantasztikus filmet látnék. Nem éreztem még borzongást sem, inkább csak kíváncsiságot. A halak ekkor abba hagyták a forgást, és támadásba lendültek. Szinte forrt a víz, amikor rávetették magukat apára. Apa előbb csak a kezével hadonászott, majd megpróbálta elrugdosni őket, a halak azonban fürgébbek voltak apánál, ezért nem is nagyon sikerült eltalálnia őket. A többiek csak akkor vették észre, hogy valami baj van a medencében, amikor apából ömleni kezdett a vér. Kétségbe esetten csapkodott maga körül, de egyetlen hang sem hagyta el a torkát. És a halacskák ekkor végérvényesen megbolondultak, rettenetes gyorsasággal úszkálni kezdtek jobbra-balra, miközben behúzták az érzékelőiket. Siketen és vakon száguldoztak a medencében, neki-neki rontva a fürdőzőknek. Aztán hangos csattanással nekivágódtak a medence falának, és a kemény keramit kockához ütődve darabokra törtek. A meghatározhatatlan anyagból készült halalkatrészek apró buborékokat vetve süllyedtek a víz fenekére. A fürdőzők között kitört a pánik. Hangos sikoltozás váltotta fel a vidám hangzavart, és aki csak tehette, menekült a part felé. Mások áldász küzdelmet folytattak a halakkal, igyekeztek védeni magukat az újabb támadások ellen. Szemem sarkából láttam, hogy a közben visszatért úszómester robot arca eltorzul, és érthetetlen parancsszavakat ordítozik gége mikrofonjába. Valahol a mennyezeten megszólaltak a figyelmeztető szirénák, a medencék azonnali elhagyására szólítva fel a tisztelt fürdőközönséget. Másodpercek alatt kiürült a medence. Ekkorra azonban nagyjából elfogytak a halak is. Egy-kettő még ott kóvájgott részegen a víz felszínén, aztán lassú, kimért mozdulattal nekiúszott a medence falának. Majd az utolsó is darabokra hullva lesüllyedt a mesterséges tenger fenekére. Segíts, Rolof! Hallottam egyszerre, csak apa hangját, s láttam, hogy a medence széléről felé nyújtotta a karját. Felugrottam és odaléptem hozzá. Éreztem, hogy remeg a keze. Láttad? Kérdezte izgatottan, és a víz felé mutatott. Szótlanul bólintottam. Nem tudom, mi a fene történhetett az automatáikkal, na az egyszer biztos, hogy ide se jövünk egy hamar. Ahogy végignéztem rajta, láttam, hogy folyik a vér a lábából. Megsebesültél, apa, mondtam, és mutattam a halacskák harapásának a helyét. Összeszorította a fogát, és hangtalanul káromkodni kezdett, aztán felemelte fejét, és szinte könyörögve nézett a szemembe. Rolof, nem kell. Észre fogják venni, mondtam halkan. Apa nyugtalanul pislantott körül, majd a vízbe nyúlt, és mosogatni kezdte lába száráról a vért. Fél tenyérnyi harapásféle volt csak a lábán, több sérülést nem tudtam felfedezni. Ebben a pillanatban fehér köpenyes alkalmazottak özönlötték el a fürdőt. Kezükben orvosi táskával, mint az a férfi, aki az előcsarnokban sietett apa segítségére. A lárma ekkor már az ordítozásig fokozódott. A büdös mindenségét, hát mi van itt? Üvöltötte közvetlenül mellettünk valaki. Az ember bemegy a vízbe, ezek a rohadtak meg felzabálják, fizetni fognak, a mindenségét méghozzá nem is keveset. Többen a medence szélére lépkedtek, s óvatosan belebámultak a vízbe. Aztán a széttört halacskák maradványaira mutogatva, izgatott vitába kezdtek. Csak én álltam szótlanul apa mellett, mert pontosan tudtam, hogy kitől vadultak meg a géphalak. Bárhogyan is igyekezett apa, az orvos nem tudta kikerülni. A lábával folydogáló vérpatak csak nem akart elállni, végig csörgedezett a gyékényen, és beletorkolott a medencébe. Apa már nem szólt semmit, nem is nézett többé rám, minden igyekezetét lekötötte a vérzés csillapítása. Nyugodtan letelepettem a gyékény szőnyeg másik végére, s néztem az apa lábából kicsorduló cseppeket, vér. Igazi vér, és mégsem éreztem a legkisebb szánalmat sem iránta. Az orvos nem sokára mellénk ért, és kezelésbe vette a sebet. Nem történt nagyobb baj, szerencsére morogta, majd bepójálta a sebet. Hiszen picurkák ezek a géphalak, és nem is olyan helyen érte az ütés, ahol komoly galibát okozhatott volna, ám bár... Aztán nem folytatta, hanem összeerősítette a végén a pólyát, amikor kész lett, meglengette a táskáját. Hát ezzel készen is volnánk. Kérem, hogy ne hagyja el a helységet, a vizsgálat szempontjából fontos lehet az önvallomása is. Nem tudok semmit, mondta apa mogorván. Akkor is, mondta az orvos, de már egy másik sebesült felé lengette a táskáját, azonnal kérem, hát akkor... És savanykásan elmosolyodott. Én már nem tudok többet tenni önért, na minden jót, viszlát. Ezzel anélkül, hogy visszanézett volna, elüketett. Apa megtapogatta bekötött lábát, aztán óvatosan körülkémlelt. A medence szélén még mindig a legteljesebb zűrzavar uralkodott, a lányok sikongattak és sápadt arccal mutogattak az őrült halacskák tetemei felé. A fehér köpenyesek, mint izgatott bogarak, rohangáltak jobbra-balra, igyekeztek ellátni a sérülteket. Apa felállt, és vigyázva beteg lábára nehezedett, amit érzett, megnyugtathatta, mert lepillantott rám, aztán halkan felém súgta. Gyerünk, Rolof! Lelépünk! Elkapnak bennünket, apa, adtam az aggodalmast. Türelmetlenül összevonta a szemöldökét. Dehogy kapnak? Gyerünk gyorsan, mert becsukják az ajtókat. Láttam rajta, hogy rettenetesen izgatott, éppen ezért nem mozdultam. Nem merek, apa! Hogy nem mersz? Nem szabad ilyet csinálni. Az iskolában azt tanultuk, hogy baleset esetén, ekkor türelmetlenül rám ordított. Kit érdekel, hogy mit tanultatok abban az iskolában? A fiam vagy, és azt csinálod, amit mondok, megértetted? Most pedig gyere, mert... Ezzel megragadta a kezem, és felrántott a gyékényről. Soha nem hittem volna, hogy ekkora erő lakozik benne. Bár megvetettem a lábam, és amennyire csak tőlem tellett, igyekeztem vonszoltatni magam. Céltalannak tűnt az ellenállás. Úgy húzott maga után, mintha egeret kötöttek volna az elefánt farkához. Éreztem, hogy többször beleverem a térdem a kőbe, és a kabinokhoz vezető folyosó ajtaja felsérti az oldalamat. Aztán a fejem is beüthettem valamibe, mert csillagok kezdtek szikrázni a szemem előtt. Amikor felocsúttam, már a kabinok előtt álltunk. Apa a padlóra ejtett, mint egy roncsomót, és vadul körülnézett. A kabinos automaták nem voltak sehol, nyilván elhívták őket segíteni, a nagy rumlira való tekintettel. Apa csak egy pillantást vetett rám, aztán a kabinokhoz lépett. Villám gyorsan betáplálta a kódokat a kabinajtó automatikájába, majd elkezdte kihányni a ruháinkat. Még mindig nem szólt egy árva szót sem, csak serénykedett mugorván. Ebben a pillanatban zaj támadt a folyosó felől. A halk és csosszogó léptek arra engedtek következtetni, hogy valamelyik robotkabinos közeledik. Apa megmerevedett, majd egyetlen gyors mozdulattal a kabinsor elé helyezett padok alá söpörte ruháinkat. Aztán megragadta a nyakam, letaszított a ruhák közé, és mellém kuporodott. Közben olyan fenyegetően nézett rám, hogy eszem ágában sem volt megmoccanni. A robotkabinos végig csosszogott a padok között, és nem vett észre bennünket, bár érzékelői nagyjából másfél méter magasra voltak beállítva. A sugárnyaláb elhúzott a fejünk felett. De a nyitott kabinajtókat észrevette, megtorpant, és villámgyorsan körbeforgott. Láttam, hogy halványkék érzékelő csíkja másfél méter magasságban végigfut a termen. Szerencsénkre azonban nem olyan kabinos volt, aki még a fekvő vendégeket is képes lett volna érzékelni. Az automata megállt, és látszólag gondolkodni kezdett. Igyekezett összefüggést találni a nyitott kabinajtó és valami ismeretlen óvatosságra intő tényező között, de képtelen volt rátalálni. Egyszerű agyát a vendégek ruháinak kiszolgáltatására alkották, és éppen hogy csak elhelyeztek benne valamiféle igen gyengén funkcionáló kontrollszerkezetet. Egy szóval a robotkabinos nem vetette fel az ész. Most ott állt szegény az ajtónál, és gondolkodott, mivel azonban semmi érdemlegesre nem tudott rájönni,